please set me free.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szolidaritási akciót hirdet az afganisztáni földrengés túlélőinek megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezet. Már 800-nál is több halottja van a kelet-afganisztáni katasztrófának, de az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala szerint a földrengés 12 000 embert is érinthet. A segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy az ökumenikusok számlaszámára átutalással is lehet segíteni Afganisztán megjelöléssel. A magyar-kínai gazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyal Pekingben Szijjártó Péter. Magyarország civilizált kelet-nyugati együttműködésben érdekelt a világ ismételt blokkosodása helyett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult Pekingbe, ahol holnap részt vesz a győzelemnapi parádén is. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal múlta felül az előző év azonos időszakét. Az előző negyedévhez képest a gazdaság 0,4%-kal bővült, erősítette meg második becsülésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az idei első fél évben a GDP a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint 0,1%-kal elmaradt a 2024 azonos időszakitól. A generációváltás ösztönzésére megjelent az a 22 milliárd forint keretösszegű visszanemtérítendő támogatás, amelyre november 20-ától lehet beadni a kérelmeket, jelentette be az agrárminiszter a Tárca Facebook oldalán. Nagy István kiemelte, a kiírás célja, hogy a gazdaság átadásba bevont gazdaság működtetése, ezáltal a termelés zavartalanul folytatódjon, 4 és 20 millió forint közötti támogatás igényelhető. Az erdők szerkezet átalakítását támogató pályázat célja az erdők alkalmazkodó képességének, biológiai értékének növelése és a fafajok, valamint az erdő szerkezet változatosságának biztosítása, mondta el Móc András az M1 állami televízióban. A támogatás tehát három célterületet érint, egy biológiailag értékesebb faj pótlása, biodiverzitás növelése és a klímarezisztens fajokkal történő erdőfelújítás, részletezte az erdőkért felelős helyettes államtitkár. További 869 darab új Krédó autóbuszt szállíthat a Kraftex Kühne csoport a Volán flottába, közölt a MÁV ZRT. 131 ilyen állt forgalomban nyáron, a most bejelentettek közül 269 még idén, 2027 végéig pedig az utolsó is megérkezik majd. Ezzel teljesül az évelején megfogalmazott 10 miniszteri vállalásból az a pont is, amely 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozott, közölték. Szeptember 15-től elkezdődik az M1-es autópálya 6-sávosra bővítése 60 km hosszan, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a közlekedési infón tegnap közölte, 3 év alatt fejeződhet be a 8 milliárd forintos beruházás, emiatt teljes korlátozások és lezárások várhatóak, így majd kedvezménnyel lehet igénybe venni az autópályát. A kormány idén 13. alkalommal hirdette meg a fiatalok foglalkoztatását segítő nyári diákmunkaprogramot, mintegy 30 ezer fiatal dolgozott így, ismertette Comba Sándor. 4600 munkáltató közel 5 milliárd forint támogatást vett igénybe, mondta el a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Az állásbőrzék és képzési programok mellett szeptembertől vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul a Dunai Vasmű volt dolgozóinak. A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint a kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott Dunafer dolgozók elhelyezkedését. Több mint 55 tonna ismeretlen eredetű mézt vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Egy budapesti raktárban bukkantak az illegális termékekre. A NATO keleti bővítésének rendezése után lehetséges a béke Ukrajnában, jelentette ki az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozóján. Vladimir Putyin szerint a nyugat megpróbálta Ukrajnát a befolyás alá vonni, majd arra törekedett, hogy a volt szovjet köztársaságot az Egyesült Államok vezette katonai szövetséghez csábítsa. Az Európai Bizottság elnöke szerint az európai fővárosokban részletes tervek készülnek Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról, beleértve több nemzetiségű katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítését is. Ursula von der Leyen azt mondta, a biztonsági garanciák mögött az Egyesült Államok is kiáll, Donald Trump elnök pedig többször is megerősítette a támogatását. Végül az időjárásról. Éjszaka többfelé, holnap már csak helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, időnként megélénkül majd a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-19, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm Kelemen Tamást itt a nyár végén a Szent István Rádió mikrofonja előtt, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Témánk pedig, ami adódik ilyenkor minden évben, a madarak őszi vonulása. A gólyák már elmentek, a fecskék még nem is készülődnek, de azért az ilyenkor szokásos hisztériakeltés már megvolt. Ugye tavaly évben volt az, hogy teljes ládaszámra pakolták ki a riszkukacot az éhező fecskéknek, hogy megmentsék őket az éhhaláltól. Idén az az ötlet jött elő, vagy jött fel, hogy a fázós fecskéinknek nyissuk ki a garást, zárjuk be őket estére, hadd éljék túl az éjszakát.
Hát szerencsére engem talán még ez a garázsnyitós őrület nem ért el, de tudatosan kerülöm az ilyen erről szóló posztokat és híreszteléseket, mert sajnos erre is érvényes, ami a madármentés és talán állattartás, állatmentés legfőbb vonala, hogy könnyebb lenne közösségi média nélkül. Tehát hülyeség mindig volt, van és lesz is, csak régebben talán azért nem tűnt fel, mert legalább nem tudott ennyire terjedni, de most a közösségi média pontosan azt a szerepet tölti be, mint mondjuk egy bolha, vagy egy bélféreg, vagy egy kullancs esetében a köztigazda. Tehát a kiinduló ponttól megtalálja sajnos mindig azokat a gazda szervezeteket, akik erre fogékonyak. Tehát először is a legelső mondatra reagáljak talán a fecskék kapcsán. Ez a garázsba bezárjuk, kinyitjuk, na ennél nagyobb butaságot el sem tudnék képzelni. Először is vadállatot, védett állatot egészen pontosan a mozgásában korlátozni, akár idéglenesen is bezárni, befogni nem szabad, törvényileg tiltott, tilos, büntetés jár érte. Nyilván a mentési célú szállítás, tehát sérült madár dobozba tétele, egyeztetés a célállomással és elvitel nem ütközik semmilyen jogszabályba, viszont nyilván ennek is ugye megvannak a maga jogszabályi törvényi keretei, de az, hogy egy csapat fecskét mi bezárjunk, és majd mi kitaláljuk, hogy mikor menjenek ki, több szempontból is rossz ötlet, először is, mint már mondtam az előbb, jogilag erősen aggályos. Másodszor, ha egy példány netán megriad, leesik röpködni, kezd megsérül, sőt a többieket is erre a röpködésre fogja netán ösztönözni. Viszont, amit itt érdemes még megjegyezni, hogy ha bezárjuk őket és felmelegszik, belehelődik az a garázs, és egy nagyobb mennyiségű kismadár is be tudja fűteni, reggel pedig kinyitjuk nekik a hideg levegőre, azzal többet ártunk, mint használnánk. Ha már minden áron garást és ajtót, ablakot szeretnénk nyitogatni, akkor semmiképpen se zárjuk rájuk az ajtót, ne csukjuk be. Egyrészt ők maguk hagyd döntsék el, hogy mikor szeretnének útra kelni. Ez rendszerint már abban a szürkületben, félhomályban megtörténik, amikor mi még csak azt konstatáljuk koránkelő honfitársaink, hogy mintha hajnalodna, pityhallana a távolban. Na ez, ami nekünk egy távoli messzeség, az a kismadar a kisfecskék személynek már egy közelebbi fényviszony, és elég hamar el szoktak indulni. Illetve a levegő hőmérsékletét se szabályozzuk mesterségesen túl, tehát ne generáljunk nekik egy hideg-meleg teret. Ugyanígy, hogy például a kinti kutyát, cicát sem javasolt a mínusz 20 fokból beengedni éjszakára, aztán nappal a csak mínusz 15-re vissza kiengedni, mert sokkal könnyebben éri probléma, bármi baj, betegség, mint hogyha ő neki csinálunk egy kinti kuckót. Tehát vonatkozik ez ugye a vadmadarakra, vadállatokra is. Másodszor nem szabad elfelejtenünk, az a tavalyi fecske hisztéria, ez a legjobb kifejezés, az nem fecske katasztrófa volt, hanem ugye európai fecske állomány nagyon kis részét érintő szelekciós tényező. Nem volt szép látvány, nem volt jó nézni, de ha belegondolunk, a magyar hazai fecske állomány világ vagy épp európai viszonylatban egy morzsája a fecske állománynak, és illetve a fecskék tényleg fogynak, tényleg bajban vannak, de ez a vihar, ez sajnos vagy nem sajnos, ami jött rájuk, egy szelekciós természetes tényező volt, ez az olyan mindennapi szelekciós nyomás, ami bármikor érheti őket sajnos. Itt, hogyha kinyitottuk nekik az ajtókat, és nem bezártuk, nem becsuktuk, az jó ötlet volt. Ha valaki elkezdte a bokrokat nem ész nélkül, nem törve, zúzva, hanem bottal óvatosan verni, piszkálni, rázogatni, hogy szunyogok és árvaszunyogok felrepüljenek, az is jó ötlet volt. A liszkukac levegőben dobálása és tálakba kihelyezése az egy nagyon röhelyes valami volt. Egy-két fecske előfordulhat, hogy megpróbál belecsipkedni, szenvedni, de nem jellemző. Több szakember is megmondta, uram bocsá velem együtt, hogy a fecske nem eszik tálból, tányérból. Előfordulhat, hogy megpróbálja, de nem jellemző és semmi esetre sem tömeges jelenség. Egy-két madárka képes rá, ők is nagy eséllyel elbénázzák, elvétik és feladják. Láttam már én is próbálkozni saját magunktól a mentőhelyen, mentőállomáson is fecskét. Felkapja a liszkukacot, de nem tudja érdemben beigazítani a csőrébe, torkába, és 10-ből 8-szor 9-szer elejti. Mire azt az egy liszkukacot lenyeli, nagy nehezen sokkal több energiát veszít, mint hogyha a levegőből táplálkozna kisebb rovarokkal, bogarakkal. Illetve fontos megjegyezni, hogy a vonulás már elkezdődött. Itt vannak még olyan párok, családok, amik a második, sőt, esetleg a harmadik költésbeli fiókáikat nevelgetik.
Igen, bocsáss meg, hogy közbevágok, pont nálunk a rádió ablakában fészkelnek még fecskék, és hallani, hogy a kicsik még olyan csipogós korúak, tehát kérik az ételt, maguk még nem tudnak érte menni.
Igen, még előfordulhat, hogy ez nyilván már a második, vagy esetleg sok esetben a harmadik költés. Idén viszonylag jó év volt a fecskékre, tehát nem nyomta le őket túlzott esőzés. A fecskének általában a közhiedelemmel ellentétben a száraz idő kedvez, hiszen esőben, párás esős időben nem repülnek, legalábbis jóval kevésbé repülnek azok az apró kis termetű, kisméretű repülő rovarok, amikkel ők táplálkoznak. Tehát nekik viszonylag jó év volt. Volt annyi csapadék tavasszal, amennyi a fészek építéshez kedvezett, viszont onnantól a száraz meleg időben ők bőven kényelmesen találtak táplálékot. Na most, egy adag fecske nyilván még készülődik, de már vannak nálunk északról érkező csapatok, csoportok is, akik nálunk megpihennek, vagy átvonulnak felettünk. Rendszerint a nagyobb fecske csapattal találkozunk, azok már ők, és most az elkövetkezendő két hétben, három hétben, egy hónapban fognak remélhetőleg az utolsó nálunk kikelt példányok is kirepülni, akiket még a fészekben hallunk, ezek olyan egy hetestől több, tehát olyan kettő-három hetes fiókák. Általában már a kirepülés küszöbén állnak, sajnos néha van köztük mentésre szoruló, aki idő előtt kiugrik, mert hívja a vére, hívja az ösztöne, hogy ő most a szüleivel tartson. Szerencsére a fecskék nem szokták magukra hagyni a fészek aljat, tehát ez is egy ilyen amatőr madarász babona, hogy elindul és ott hagyja a fiókáit. A szülői ösztön, a családalapítási ösztön a madaraknál az egyik legerősebb, tehát a fiókát csak abban az esetben hagyja magára, hogyha az valamilyen oknál fogva életképtelen, tehát nem mutat életjelet, nem elég mozgékony, vagy nem ad ki hangot, tehát ezzel nem kéri, nem inspirálja, nem ösztönzi a szülőket arra, hogy táplálékot hordjon neki, viszont egészséges fiókát a szülőmadár pusztán a vonulás miatt nem fog magára hagyni.
A madármentést teszik így nem csak a nappalaidat, hanem az éjszakáidat is, ugye etetni, felkelni, istápolni, tisztába tenni őket. Ez az év, ez a 2025-ös nyár milyen volt fióka vagy madármentés szempontjából?
Hát hála a jó Istennek, azt kell mondanom, hogy szerencsére nyugalmas. Tehát volt esemény bőven, nem unatkoztam, illetve nem unatkoztunk, de azt kell mondjam, hogy szerencsére nem csúsztak be a rendkívüli extremitások, amilyenektől tartottam, vagy amitől folyamatosan tartok, illetve tartunk. Meg volt a tipikus fióka szezon, amikor jóformán több embert kellett meggyőzni a kis rigó és énekes madár fióka össze nem szedéséről, mint arról, hogy most valóban szükség van-e mentésre. Tehát ez idén egy nagyon nagy számot tett ki, ami részben egy idő után már idegörlő tud lenni, amikor a héten a 30. ember próbálja megmagyarázni, hogy félti a kis rigót, kis verebet, kis akupáncsot mindenféle dologtól, és már pedig igenis szedjük össze és mentsük meg, és el kell magyarázni, hogy nem kell félteni, a természet rendjébe sem szólunk bele minden áron, és ha tollas és ugrál és csipog, ha nem is csipog, de épp kézláb nincs törése, akkor csak vigyük arrébb ugye 30 méteres sugarú körön belül a legsűrűbb bozótosba. Szintén egy szélmalomharc az internetes butasággal szemben, hogy kiírják különböző félig meddig az illegalitás határát súrolva működő madármentős csoportokban, hogyha kitetted a fiókát, figyeld, hogy jön-e a szülő, ennél nagyobb butaságot nem is lehetne írni. Tehát a szülőmadár, sőt a madarak általában nem túl jó millió színlátó élőlények, tehát csak bizonyos színtartományt érzékelnek, ellenben a formákra, méretekre, mozdanatokra, mozdulatokra nagyon érzékenyek. Tehát egy rigó méretű madár körülbelül 30 méterről tökéletesen látja, hogy a pupillánk, a szembogarunk merre fókuszál, és ha éppen az ablakban feszülve figyeljük a fiókáját, ha csak nem egy bambácska madár, aki nem vett észre minket, vagy nem egy nagyon urbanizálódott példány, aki már rá se hederít az emberre, bizony látja, hogy figyeljük a fiókáját, és nem fog vele foglalkozni, egészen addig, amíg abban nem hagyjuk a figyelést, vagy a fióka arrébb nem ugrál, arrébb nem totyog, mert ha nem megy arrébb, akkor úgy van vele, hogy ez a fióka lebukott, amíg nem történik valami pozitív fejlemény, nem foglalkozom vele, mert ha oda megyek, engem is elkaphat a ragadozó, ami őt éppen megfigyeli, tehát lapítok, és a többieket etetem. Ilyenkor sokszor nem próbálja meg elhívni, elterelni, elcsalogatni, mert azzal magára hívná a szerinte vélt ragadozó jelen esetben az ember figyelmét. Tehát ha belegondolunk, a kis énekes madarak legfőbb ragadozói például a héják és főleg a karvajok. Ők alapból szürkés, barnás, feketés, fehéres színtónusú élőlények. Ha egy fatörzset megnézzünk, szintén ezekben a színekben mondjuk úgy, hogy pompázik. Ha egy sűrű erdőben a fatörzsek és száraz vagy épp lomboságak közül közelítő ilyen színtónusú ragadozót észrevesz, hát akkor azt, hogy egy nagy böhöm ember a fiókáját figyeli, azt is észre fogja venni. Tehát ez nagyon nagy szélmalomharc volt idén, a ne figyeld meg, meggyőzése, belesújkolása az emberekbe. Talán ez szinte több energiát veszel már-már a szezonban, mint konkrétan a mentés.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kelemen Tamás egri állatvédőt hallották. A vele készült beszélgetést a jövő héten folytatjuk. Most Ferlémá vett Ilyen kutya nincs is című írásának 5. része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsi már az első hetekben elképesztett mindannyiunkat érett világszemléletével. Soha nem volt igazából kölyök kutya, legalábbis attól kezdve, hogy hozzánk került. Lehet, hogy a kacsák okozta megpróbáltatás vénítette meg időnek előtte, bár az is lehet, hogy egyszerűen felnőtt lélekkel született. Annyi minden esetre bizonyos, hogy eltökélten tartózkodott a szokásos kölyökkori bohóságok elkövetésétől, még véletlenül sem találtunk utána szétmarcangolt papucsokat, megrágcsált bútorlábakat, se árulkodó foltokat a szőnyegeken. Nem bocsátkozott tréfás csatározásokba senki mezítlábával, nem tette lidercnyomássá az éjszakánkat, ha a sötét órákat magányosan kellett tölteni a konyhában. Megérkeztének első napjától kezdve a határozottság, az önuralom és a méltóság fényköre lengte körül. Korcsi komolyan vette az életet, és tőlünk is elvárta ugyanezt. Amellett teljesen nevelhetetlennek bizonyult. Jelleme megváltoztathatatlanul kialakult, még mielőtt megismerkedtünk vele, és élete végéig megmaradt ugyanolyannak. Gyanúm szerint valamikor, nem sokkal világra jötte után, arra a következtetésre jutott, hogy kutyának lenni nem jelent jövőt. Ezért aztán azzal a rendíthetetlen konoksággal, amely minden cselekedetét jellemezte, neki látott, hogy valami mássá alakítsa magát. Tudatalatt nem is hitt többé egyáltalán a maga kutya mi voltában, viszont azt sem érezte, amit a jelek szerint számos félkegyelmű ebtársa vél magáról, hogy ember lenne. Korcsi mindkét fajt türelmesen elviselte, de egyikkel sem tartott atyafiságot. Korcsi nem csupán viselkedésében volt egyedülálló, de megjelenésében is. Méretre nagyjából a szetterhez állt közel, de minden más tekintetben gyökeresen különbözött az összes ismert szetterfajtától. Hátsó fele jó pár centiméterrel magasabbra nyúlt, mint az eleje. Egyszer s mint jól észlelhetően elgörbült jobbról bal felé. Minek eredményeképpen, ha közeledett, úgy rémlett, mintha 3 fokkal eltérne az útiránytól, ugyanakkor kísértetiesen emlékeztetett egy hirtelen alámerülni kezdő tenger alatt járóra. Aki nem ismerte igazán alaposan, jószerével képtelen volt megállapítani, hogy pontosan merre tart, illetve milyen közvetlen célt tűzhetett maga elé. A szeme sem árult el semmit, mivel a kettő olyan közel feküdt egymáshoz, hogy úgy látszott, mintha kissé bandzsítana, bár talán csak ugyan bandzsított is. A látvány egészének megvolt a maga gyakorlati előnye. A Korcsi által űzőbe vett pockok és macskák ugyanis csak ritkán tudták eldönteni, hová készül, míg rá nem eszméltek, többnyire későn, hogy mindjárt ütköznek vele. Még ennél is nyugtalanítóbb testi jellegzetessége volt Korcsinak, hogy hátsó lábai lényegesen lassabban mozogtak, mint az elülsők. Ez elméletileg magyarázható volt ugyan azzal, hogy hátsó végtagjai sokkal hosszabbak voltak az elsőknél, de hát az indoklás, megértés, elfogadása még korán sem oszlatta el a kényelmetlenül zavaró benyomást, miszerint Korcsi elejét késlekedő hátulja nyomja előre lassan és könyörtelenül. Mindazonáltal és mindennek ellenére Korcsi külleme a legkevésbé sem volt visszataszító. Takaros, fehér-fekete szőre finom volt, szinte sejmes, hátsó lábait különlegesen hosszú zászló ékesítette. Hosszú, hajlékony, kifejező farka csak nem beszélt. Bár füle nagy volt és elég ernyett, széles koponyája magasan domborodott. Egész pofácskáját fekete maszk borította, kivéve gumós orrát, amely hófehéren tündökölt. Szépnek éppenséggel nem nevezhette senki, de ugyanaz a méltóság teljes groteszkség jellemezte, amely oly megkülönböztetően kiemelte Abraham Lincolnt és Wellington herceget. És volt benne valami sajátos savoir faire is, amitől az idegenek rendszerint zavarba estek. Korcsi mélységesen hitt abban, hogy ő nem lehet egyszerűen csak kutya, és ezt a meggyőződését valamiképpen még szemlélőire, az emberekre is sikerült átvinnie. Egy farkasordítóan hideg januári napon mama bement a belvárosba, hol mi karácsony utáni bevásárlás céljából, ahová Korcsi is elkísérte. A Hudson Bay társaság áruháza előtt mama elvált tőle, mivel Korcsi már élete első hónapjaiban is heves ellenszenvet nyilvánított bizonyos dolgok iránt, és ezek egyike a hírneves Úri Kalandorok társasága volt. Mama csaknem egy órát időzött az áruházban, ez alatt Korcsi magányosan vacogott a szélsöpörte járdán. Mire mama végre felbukkant, Korcsi már elfelejtette, hogy önszántából maradt odakint, sőt, addigra már vérig sértődött, mert úgy vélte, mama merő rossz indulatból vette semmibe az ő kényelmét. El is döntötte, hogy duzzogni fog, márpedig Korcsi, ha duzzogott, végképp kezelhetetlenné vált. Győzködhette mama bárhogyan, bármivel, ne adj Isten, hogy feltápászkodott volna a fagyos aszfaltról és elindult volna hazafelé. Mama már kétségbe esette, rimánkodott neki, de Korcsi a füle botját sem mozdította, és szemét mereven az utca szemközti oldalán lévő Star kávéház bepárásodott ablakaira szegezte. Egyikük sem vette észre, hogy időközben kisebb nézőközönség csődült köréjük. Közöttük fura téli öltözékében három duhobor is állt, továbbá egy bölénybőrbe csomagolt rendőr és egy fogorvos a közeli orvosi rendelőintézetből. Az idegenek a dermesztő hideg ellenére sem tágítottak, sőt, növekvő érdeklődéssel figyelték mama utasításait, valamint Korcsit, aki enyhén vicsorgó szájjal és szottó vócse dörmögésekkel megáltalkodottan vonakodott engedelmeskedni. Már mindkettőjüket hatalmába kerítette a keserűség, és fenyegetőzéseik hangneme, neki keseredett vitájuk egyre szenvedélyesebbé vált. Ez volt az a pillanat, amikor a fogász elveszítette kapcsolatát a valósággal. Előrelépett és rászólt Korcsira amolyan férfiak egymás közt hangon. Ennyi, ennyi, öregem, térj észhez végre, mondotta szemrehányóan. Korcsi megvető, torokhangú hörrenéssel válaszolt, és ezt a rendőr már erősen megsokalta. Mi ez itt, kérem? Tudakolta. Nem akar hazajönni, magyarázkodott mama. Egyszerűen nem és nem akar. A rendőr a tettek embere volt. Együlyös kesztyűbe bújtatott kezét, meglóbálta Korcsi orra előtt. Hát nem látod, hogy a hölgy fázik? Kérdezte zordonan. Korcsi a szemét forgatta és hatalmasat ásított, mire a rendőr teljesen kijött a sodrából. Na ide figyelj, bődült el, iszkolás haza, mert ha nem, bíz Isten, én szalajtalak odáig. Szerencsére papa éppen ebben a pillanatban futott be ödönkével. Papa már megtapasztalta néhányszor mama és Korcsi nézeteltéréseit, ezért aztán a szószoros értelmében nyakon ragadta és begyömöszölte mindkettőjüket ödönke első ülésére. Nem húzta tovább az időt, mert semmi kedve nem volt saját szemével látni a termetes rendőr meg a fogász reakcióját, amikor ráeszmélnek, hogy egy kutyával veszekedtek a nyílt utcán.
Elhangzott Ferlé Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 5. része, a felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom. Kedves hallgatóink, Robert Fulkham, Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 14. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulkham. Már óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes. Történetünk időpontja 1783. június havának 4. napja. Egy francia falu, Annonay piac terén vagyunk, nem messze Párizstól. Emelvényen mágia füstölög, nedves szalmával és régi rongyokkal táplálják. Fölötte kipányvázva egy hatalmas tafotazsák, ballon lebeg, átmérője 10 méter. Tekintélye személyiségek és még sokan mások jelenlétében és hangos bíztatás kíséretében a Machine de l'Aerostat megszabadult köteleiktől és szabadon, méltóság teljesen repülhetett a napsütötte égbolt felé. 2000 méter magasságig emelkedett, aztán jó pár mérfölddel odább egy szántóföldön ért földet, ahol vasvillás parasztok támadtak rá, és mivel az ördög találmányának vélték, darabokra szaggatták. Ez volt az első hőlégballon nyilvános útrabocsátása, a repülés történetének első fejezete. Éppen ott volt Franciaországban az öreg Ben Franklin, a kulcs, a papírsárkány, a villámlás, a bifokális szemüveg és a nyomtatott sajtó atya is. Amikor egy bámészkodó megkérdezte, hogy mire jó egy ilyen hőlégballon, Franklin emlékezetes mondatával válaszolt: ugyan mire jó egy újszülött? Ez a hatalmas érdeklődéssel és képzelőerővel megáldott ember meg tudta válaszolni saját kérdését, és azt írt a naplójában: a hőlégballon megnyitja a levegőeget az emberiség számára. Másfelől a parasztok sem tévedtek nagyot, a ballon ugyanis hatalmas pusztulás előhírneke volt, hiszen Annonayt egy nap az égből hulló bombák tették a földdel egyenlővé. Néhány hónappal azelőtt, a júniusi nap előtt, Joseph Michel Montgolfier egy egész estén át ült a kandalló mellett, bámult a szikrákat és a kémény felé áradó füsttel együtt képzelete is magasra szárnyalt. Ha a füst felfelé száll, miért ne tölthetnénk meg vele egy zsákot, s megnéznénk, hogy a zsák fölemelkedik-e? Talán még valami terhet is magával tudna vinni. A 40-es évei közepén járó Monsieur Montgolfier, a jól menő papírgyáros fia, odaadó híve volt a 18. század vallásának, a tudománynak. Ennek a ragyogó tehetségű és türelmetlen embernek sok volt a szabad ideje, így hát módszeresebben gondolkodott öccse egy ilyen segítségével munkához látott. A nyersanyagot apjuk gyárából kapta. Először papírzsákokkal kísérletezett, aztán sejemmel, végül gyantázott tafotával, és voilà, eljött a nap, amikor Versailles kertjeiből léggömb emelkedett a magasba, kosarában egy birkával, egy kakassal és egy kacsával. Mind a három életben maradt, és ezzel bebizonyosodott, nincsenek odafent mérgező gázok, amitől egyesek tartottak. A Montgolfier fivérek leglelkesebb támogatója egy fiatal vegyész, Jean-François Pilatre de Rosier volt. Ő nem akart léggömböket készíteni, csak az egyikkel felszállni. A Montgolfier fivérek tudományos kísérleteket folytattak, idősebbek, bölcsebbek és józanabbak voltak nála, Pilatre azonban repülni akart, ifjúi kalandvágy hajtotta. Még annak az évnek az őszén, november 21-én teljesült Jean-François Pilatre de Rosier kívánsága. A Lamutie királyi palota kertjében, a Bois de Boulogne-ban délután 13:45 perckor felszállt egy csodálatos, 7 emeletnyi magasságú léggömbben, amelyre a zodiákus jeleket és a király nevének kezdőbetűit festették fel. Szállt, csak szállt felfelé a fák fölé, templomtornyok fölé is a Szajna túlpartján 5 mérfölddel arrébb ért földet. Joseph Michel és Etienne mongol fié hosszú, termékeny életet éltek, mindketten a földön, ágyban haltak meg. 2 évvel történelmi jelentőségi útja után, miközben nyugat-kelet irányba próbált átrepülni a La Manche csatorna fölött, a fiatal Jean-François Pilatre de Rosier egy lángra gyújt ballonnal zuhant a halálba. Déd unokája lett azonban a francia hadsereg egyik első repülőgép pilótája. Miről is szól ez a történet? A képzelet hatalmáról és áráról. A képzelet fontosabb, mint a tények. Ezt Einstein mondta, és neki hiszek. Ez a történet arról is szól, hogy a képzeletgazdag emberek hogyan állnak egymás vállára, a földtől a léggömbig, aztán az embert is szállító léggömbig egészen a holdra lépő emberig. Igen. Az emberek egy része a földi személyzethez tartozik. Tartja a köteleket, rakja a tüzeket, álmodja az álmokat, és útjára engedve nézi a felfelé szállót. Mások az égbe, a dolgok peremére vágyakoznak. Az évnek abban a szakában gondolkodom erről, amikor a gyerekek az élet egy következő lépcsőfokára lépnek. Kikerülnek a középiskolából, az egyetemről, a családi fészekből. Mit ajándékozzunk nekik ezen alkalmakkor? Képzelőerőt, kezdőlökést, apai áldást. Gyere csak, mondom, állj ide a szakadék szélére, akarok mutatni neked valamit. Félek, mondja, de azért nagyon izgalmas. Gyere ide egészen a peremére, és engedd el a fantáziádat. Oda jön, lenéz, meglököm, repül. Mi itt maradunk és meghalunk, a gyerekek pedig elmennek és majd szintén meghalnak valamikor, arra ösztönözve ezzel utódaikat, hogy lemerjenek lépni a szakadékba és repüljenek. Ezek a dolgok azért is jutnak eszembe, mert életem középső szakaszához érkeztem. Én is hosszú és hasznos életre vágyom, és nyugalomban, az ágyamban akarok meghalni. Ám azaz Annoné nap éppen az én születésnapom. A 200 éves évfordulón felszálltam egy léggömbben a Skagit völgyi kisfalu Laconé határában. Repülni soha nem túl késő. Most hadd meséljek neked egy hősről, Larry Waltersről. Walters teherautósofőr, 33 éves, a kertjében üldögél egy nyugágyon, és arról ábrándozik, bárcsak tudna repülni. Mióta csak az eszét tudja, mindig is ezt akarta, felemelkedni a levegőbe és jó messzire ellátni. Ahhoz, hogy pilóta legyen, sem idegei, sem pénze, sem képzettsége, sem lehetősége nem volt. A sárkányrepülés túlságosan veszélyes, és különben sem volt a közelben alkalmas hely, így hát számtalan nyári délután töltött a kertben, öreg alumínium székében, egy olyan nátfonatú, szegecses nyugszékben, amilyen a tekertetben is van. A történet második feléről a televízió és az újságok is beszámoltak. Az öreg Larry Walters Los Angeles fölött a levegőben repül végre. Lám tényleg feljutott oda. Még mindig az alumínium nyugágyban ül, de most 45 héliummal töltött időjárás jelző léggömb van hozzá kötve. Larry hátán ejtőernyő, felszerelése egy CB rádió, 6 dobozos sör, néhány mogyoróvajas lekváros kenyér és egy légpuska, hogy ki tudja lőni a ballonokat, amikor le akar jönni. 3000 méter magasságba szállt fel, keresztül repült a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér légi folyosóján. Walters, szűkszavú ember, amikor az újságírók megkérdezték, miért tette, azt felelte, nem ülhetek állandóan otthon. Aztán megkérdezték, félte, mire azt válaszolta, de még mennyire. Amikor azt kérdezték tőle, megtennie még egyszer, a válasz így hangzott, soha. Amikor arról tudakozottak, örül-e, hogy megcsinálta, szélesen elvigyorodott, és azt mondta, ó, igen. Az ember nyugágyban üldögél. Meg lehet azért, mert nincs már tennivalója. De a világ Larry Waltersei szorgalmasan léggömbökhöz kötözgetik székjeiket, mert így parancsolják álmaik és képzeletük. Az ember nyugágyban üldögél. Meg lehet azért, mert a helyzet kilátástalan, de a világ Larry Waltersei felröppennek, tudva, hogy minden lehetséges, és majd 3,5 ezer méter magasságból üzenik: megcsináltam, valóban megcsináltam, repülök! Hosszúnak tűnhet az idő, különösnek az alkalmatosság, de hidd el, a vállalkozó kedve a döntő. Ha az álmok gyökeret vernek a szívünkben, és alkotó módon használjuk környezetünk tárgyait, minden lehetséges. De várjunk csak! A tömeg szélén egy cinikus alak még mindig azt állítja, hogy az ember nem tud repülni. Hát úgy nem, mint a madarak, az igaz, de lehet, hogy valahol egy kis garázsban valami mániákus, csillogó szemekkel vitaminokat és vastablettákat töm magába, és egyre gyorsabban csattogtatja a karjait.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham, Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes című írásának 14. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Igen, az a nyár, a parton a láthatár, ülök a homokba, egy nevetés dallam a kézen fogva, vezetés lassan elérek hozzád. Te csak ott áldogálsz, mint aki végig erre várt, hogy valaki kézen fogja a parton mezit lábomokba. Talán ez csak egy álom, és mindjárt felébredek, de amíg még kitalálom, csak fogd meg a két kezem. Sugarakban, majd könnyes szemekkel elindulsz, nem is szólasz meg, a szívem csak miutánad meg.
Igen, elloptad tőlem a szívem. the same. My name, your name will just never be the same.
Take me to the inside, call me on my name. Break me and it hurts, but walk me through the pain. Take me to the inside, call me on my name.
Take me to the inside, call me on my name. Break me and it hurts, but walk me through the pain. Light me on the inside, call me on my name. Hey brother, your dreams are dying on the way. Hey brother, where's your holy place to stay? You'll understand all the things you have to. You have to.
Take my hand.
Take my hand.
I'm here to love you.
Here to love you.
You'll understand all the things you have to sometimes.
Take my hand. There's nobody to trust. You'll understand this is the land.
Hey brother,
your dreams are dying on the way.
Dreams are dying on the way.
Hey brother, where's your holy place to stay?
Where's your holy place to stay?
Light me on the inside. 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 Let me on the inside, let me on the inside, let me on the inside, let me on the inside.
Hey brother,
we're dreams are dying on the way,
dying on the way, yeah.
Hey brother, that is your only place to stay. Dreams are dying on the way. Light me on the inside. Light me on the inside. Hey brother, light me on the inside. That is your only place to stay. Light me on the inside. Light me on the inside.
This is the land of bones and dust.
And love in you, my Lord, we trust.
Full of soul, not a doubt.
Let me sing it out.
Oh, when talking. You got these boys running wild. I'm hoping you might just give me a hand. Mary, let me dance into your love. Oh, Mary, told I got pockets full of soul. I got pockets full of soul. It's full of soul, not a doubt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt